Júli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 28-án a jövő tehetségeié a Doknányi Ernő Zenei Központ színpada. A 17 óra 30 perckor kezdődő fiatal művészek pódiuma hangversenyén Kovács Zétény zongorázza Scriabin, Brahms, Rachmaninov és saját alkotásait. Még 19 óra 30 perckor a 2024-es Banda Ede Gordonka verseny győztesei Forgó Boglárka és Rátkai Áron lépnek fel. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
Kedden az országgyűlés első plenáris ülése Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődött, aki hangsúlyozta, hogy mindenkinek joga van egy működő és emberséges Magyarországhoz, ezért kezdeményezik a devizahiteles ügyekben a kilakoltatások felfüggesztését, ezért indítják el az iskolakezdési támogatást a rászoruló családok gyermekeinek és a nyugdíjasoknak a szép kártyát, és ezért hozzák haza az uniós forrásokat. A kormányfő felszólalásában kiemelte, olyan ember ne jöjjön politikusnak, vagy ne maradjon ebben a házban, aki ebből akar meggazdagodni. A Fidesz által elindított védvonal kezdeményezés kapcsán pedig azt kérte, ne használják élő pajsként a Fidesz szavazóit. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Zila Jánost, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét, vele beszéljük át a témát.
Jó napot kívánok!
És természetesen köszöntöm hallgatóinkat, én is, én Dávid Edit vagyok. Tegnap volt az országgyűlés első plenáris ülése, és egészen más hangulat tárult elénk, mint az előző ciklusokban, amit megszokhattunk a parlamenti munka kapcsán, vagy amit láttunk. Bár ezt előrevetítette az, hogy eddig akár hányszor volt Magyar Péternek felszólalása, ugye a parlamentben az mindig heves reakciókat váltott ki utána. Tehát ha megnézzük ezt az első plenáris ülést, akkor mi körvonalazódik, hogy lehet ezt összefoglalni?
Alapvetően egy valóban formabontó plenáris ülésről beszélünk. Az látszik, hogy a jelenlegi kormánytöbbségnek az a célja, és Magyar Péternek az a célja, hogy a politikai mézesheteket minél ezeknek a hatását, vagy ezt a jelenséget minél inkább kiteljesítse, minél inkább elnyújtsa. Ebből fakadóan gyakorlatilag a kampányüzemmódot azt folytatja. Ez egyébként egészen szürreális jelentekbe torkolott a parlamentben, ahol az látszott, hogy gyakorlatilag semmilyen korlát, vagy semmilyen tehát a ház méltóságát, meg egészen egyszerűen ennek az egész ülésnek az egész történetsorozatnak a méltóságát azt úgy csorbítani látszik a miniszterelnöknek mondjuk úgy, hogy a szerep felfogása, aki látszott a házelnök asszonyon, hogy már ott homlokból kicsit gyöngyözik, hogy mit is kezdjen ezzel a viselkedés formával, mert gyakorlatilag minden határt áthágott az új miniszterelnök, aki bele kiabált mások felszólalásaiba, ha rászólt, vagy jelezte a házelnök asszony, hogy figyeljen oda egyébként, vagy hallgassuk meg a felszólalót, mint egyébként az nem csak egy parlamentben, hanem úgy általában egy kultúrtársaságban is szokott lenni, akkor ez nem nagyon vette figyelembe, és gyakorlatilag ezt a showműsort folytatta egész végig.
Az nagyon fontos, amire utalt. Magyar Péternek ez a fajta kommunikációja, amit látunk tőle, ez kinek szól? Hiszen ahogy fogalmazott ön is, hogy mintha beleragadt volna a magyar miniszterelnök a kampány kommunikációba, vagy a kampány folyamatokba, hozzá kell tenni, hogy nagyon sokan várták azt Magyarországon, teljesen mindegy, hogy a Fidesz szavazói, vagy a Tisza szavazói voltak, hogy véget érjen ez a felfokozott kampány, és nyugalom legyen, és elkezdődjön egy munka. Nagyon sokan ugye változásra szavaztak. Azt mondták, hogy azért nem kell, hogy a Fidesz folytassa, mert ők pontosan változást szeretnének, de azt kapták-e, akik a változást szerették volna, amit vártak, hogyha megnézzük azt, hogy mi is történt a parlamentben, és hogyha tényleg abból indulunk ki, hogy sok mindenki szeretne nyugalmat, és ennek hangot is adnak most már egyre többen a közösségi médiában is.
Azt gondolom, hogy jelenleg a többség még ettől függetlenül, mármint aki a változásra szavazott, azoknak a többsége valószínűleg úgy érzékeli, hogy jelenleg még, hogy az történik, amit szeretett volna, ugyanis itt a tulajdonképpen az történt, és erről beszéltünk már, hogy a korábban kifelé irányított feszültség vonalakat és frontvonalakat, azt a Tisza párt és Magyar Péter a magyar társadalomon belül húzta meg, és itt alakított ki belül ütközéspontot, félretéve egyébként azt is, hogy itt egyébként a másik oldalon 2,5 millió szavazó állt és áll. És hát tulajdonképpen ez a konfrontatív hát megnyilvánulásmód támogatást élvezett a választáson is, és támogatást élvez most is, függetlenül attól, hogy egyébként azzal a mondandóval teljesen ellentétes mindez, hogy itt le kell csillapodni, a feszültséget csökkenteni kell, mert itt nem a feszültség csökkentésről, hanem annak a fenntartásáról van szó. Ezt jelenleg produktívnak érzi a kormányoldal. Én azt gondolom, hogy ez egy idő után kontraproduktívá tud válni, főleg akkor, hogyha az a válság, ami most kibontakozóban van, az valóban kibontakozik és hatással lesz Magyarországra, és hát az az ígéret összesség, ami nem tekinthető csekélynek, az hát egy meglehetősen távol kerül a valóságtól.
Hogyha megnézzük a kormányzó pártoknak a testtartását, és visszamegyünk a politika történetbe, akkor azt figyelhetjük meg, hogy az elmúlt ciklusokra való visszamutogatás az a kormányzati létnek, mint hogyha vele járója lenne. Mint ahogy az ellenzéki szerepbe is beletartozik az, hogy nagyítóval nézzék azt, hogy a kormánypárt mit és hogyan végez. Ezt talán mondhatjuk arra, hogy ez eddig rendben is van. De az, hogy a fideszes politikusokat támadja folyamatosan, a volt fideszes politikusokat, vagy akik ott ülnek a parlamentben a magyar miniszterelnök, az azt látjuk, hogy feljogosítja a Tisza követőit arra, ez az erőszakos támadás, hogy ők pedig azokat támadják, és itt most nem csak a fideszesekre gondolok, hanem akár azokra is, akik kritikát mernek megfogalmazni a Tiszával szemben, és mindenhol, ugye főként a közösségi média adott ennek terepet, és most azt látjuk, hogy a közösségi médiában is óriási az a gyűlölet, ami minthogyha átcsapna az embereknél a magánéletbe is. A védvonal a Fidesz részéről az, hogy megvédje ezeket az embereket, ezért jött létre. És míg Magyar Péter miniszterelnökként felszólította a fideszes képviselőket arra, hogy ne használják védőpajsként ezeket az embereket, mint hogyha nem szólította volna föl a saját követőit arra, hogy ők pedig ne támadják azokat, akik nem ugyanazon a véleményen vannak, hiszen ő fogalmazott úgy, hogy minden magyarnak szeretne a miniszterelnöke lenni, viszont minden magyar nem érzi azt, hogy a miniszterelnök meg szeretné őket védeni a nemtelen támadásoktól.
Én a magam részéről legalább középtávon hibának tartom azt, hogy azt, amiről korábban is beszéltem, hogy a magyar társadalomban kétségtelenül meglévő feszültségeket, amelyeket korábban az előző kormánytöbbség kifelé igyekezett irányítani, és kifelé fogalmazta meg a konfliktuszónákat, azokat most befelé a társadalomon belülre fogalmazzák meg. És ugye Magyar Péter arról beszélt, hogy itt a jobboldali képviselők azok élő védőpajzsként használják a választóikat. Én inkább úgy látom, egy kicsit másként megfogalmazva az elhangzottakat, hogy ők használják, mint a Tisza párt használja, és a körülötte kialakuló politikai közösség használja élő céltáblaként a magyar társadalom egy jelentős részét, elegészen addig, hogy most múlt héten beszélgettem valakivel, aki beszámolt nekem arról, hogy a választások estén vagy éjszakán kiment sétálni az utcára, és mivel nem volt eléggé boldog, ezért többen oda ordibáltak az arcába. Szerencsére őt nem érte ennél komolyabb atrocitás, de azt gondolom, hogy ez is beszédes. Úgyhogy ezt a fajta belső konfliktus gerjesztést, amit úgy látszik, hogy prolongálni szándékozik a miniszterelnök, ezt én nem tartom üdvösnek. Ugyanakkor ő úgy látja, hogy ez jelenleg, illetve bizonyos ideig politikai értelemben, pártpolitikai értelemben számára üdvös lehet.
Meddig lehet hatékony a 16 évre való visszamutogatás? Mondhatjuk azt, hogy a Fidesz ugyanezt tette a Gyurcsányére, valahogy az elmúlt 8 év, ez mindig jelen volt a politika történetben. Viszont a magyar politika történetben arról nem volt példa, hogy aki azt mondja, hogy az elmúlt 16 év az csak rosszat hozott, az elmúlt 14 évét abban a rendszerben töltötte, és annak volt a kedvezményezettje, hogyha mondhatjuk így.
Igen, az valóban meglehetősen érdekes dolog, hogy valaki, aki három egymást követő országgyűlési választáson leszavazott egy politikai közösségre, és annak tagjaként tüntette föl magát. Sőt, itt volt arról is szó, még korábbi sajtóhírek alapján 2024-ben cikkeztek talán arról, hogy minthogyha lett volna valamilyen ilyen üzenetküldő csoport, amelyben talán a volt feleségét és a jelenlegi ellenzéki frakcióvezetőt, akkori miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy is mondjam, próbálta rávenni arra, hogy ő pozíciókhoz juthasson abban a rendszerben, az most azt mondja, hogy ez a 16 év úgy, ahogy van, alle zusammen, az egy borzasztó dolog volt. Tehát legalábbis fölülvizsgálta az álláspontját, úgyhogy ez valóban egy érdekes jelenség.
Ugye nagyon fontos megemlíteni azt, amit a napirend előtti felszólalásában mondott, ami üdvözölendő, hogy a devizahitelesek ügyében a kilakoltatások felfüggesztését kezdeményezik, hogy megkapják a nyugdíjasok a szép kártyát, és hogy az iskolakezdési támogatást is meg fogják kapni a rászoruló családok. Ez mondhatjuk azt, hogy mind pozitívum, de emellett azért azzal, hogy azt mondta, hogy aki a politikán akar meggazdagodni, az ne jöjjön ebbe a házba, és ezzel, hát mondhatjuk azt, hogy egyenlőség jelet rakhatunk a közé, hogy csökkentik a fizetéseket, és ugye itt az országgyűlési képviselőkről van szó, amit azért kiterjesztenének, hiszen arról is volt szó, hogy ezek a fizetéscsökkentések azért a polgármesterekre is vonatkoznának. Egyértelmű, hogy mondjuk ott az országgyűlésben mindenki bólogat, vagy üdvözli azt, amikor fizetéscsökkentésekről van szó. De amikor ezt a polgármesterek irányába is belengetik, akkor ez pozitív lehet-e? Biztos van az a kör, aki ennek örül Magyarországon, vagy úgy gondolja, hogy a politikusoknak a fizetését érdemes lenne csökkenteni. De megnézték azt, hogy ez milyen folyamatokat, hosszabb távú folyamatokat indíthat el?
Valóban ez egy populista, azt gondolom, hogy talán negatív értelemben populista a fölvetés és javaslat a polgármesterek vonatkozásában, meg majd meglátjuk, hogy ez milyen kört fog pontosan érinteni a jövőben. Azt érdemes figyelembe venni, hogy egyébként a polgármesterek fizetése sokáig szintén korlátozva volt, ugyanakkor az utóbbi időben hozzá lett kötve az átlagbérhez. Talán ez egy nem rossz horgony, vagy nem rossz kikötési, vagy megkötési pont. És akkor itt a település méretétől függően kapott egy szorzót ez a bizonyos átlagjövedelem. És hát ugye abban az értelemben érdemes ránézni erre a javaslatra, hogy így könnyen lehet, hogy kisebb, akár kisebb településekkel, meglátjuk, hogy ez pontosan, hogy érvényesítik, nem lesz, aki nagyon akar majd polgármester lenni, és egy önkormányzatot irányítani. Vagy pedig csak olyan a személyek kerülnek oda, akikre nem biztos, hogy jó oda bízni egy-egy településnek a vezetését, tehát az önkormányzatiság mindenképpen az önkormányzati rendszer nehézségek elé nézhet, de hogyha följebb megyünk egy kicsit, és úgy láttam, hogy már volt is olyan polgármester, aki jelezte a problémákat, hogy ha most ő neki lejjebb viszik a fizetését, akkor mondjuk lesz az önkormányzat ton belül, tehát a településhez tartozó akár cégek vezetői között olyan, vagy különböző szakágak vezetői között, aki többet fog keresni, mint a polgármester. Tehát gyakorlatilag a polgármesternek egyes alkalmazottai, mondjuk 4-5, többet fog keresni, mint a polgármester, és akkor ez ugye kialakít megint csak egy ilyen feszültséget, hogy ki a fene az, aki nem inkább az adott önkormányzati vállalatnak, vagy a szervezetnek a vezetője akar lenni, mert hát tulajdonképpen az a hogy is mondjam, jövedelmező pozíció. Nem beszélve arról, hogy ez kialakít egy komoly korrupciós kockázatot. Mert hogyha a döntéseket meg mégis a polgármester hozza meg, de ő kapja a kevesebb pénzt, akkor lesznek olyan szereplők, akik ilyen-olyan módon megpróbálnak majd érdeket érvényesíteni, és hát azt gondolom, hogy előfordulhat, hogy itt lesznek, akik visszaélnek majd a polgármesterek csökkentett jövedelmével.
És akkor van itt még egy téma, ami számtalan kérdést még fölvet, hogy a miniszterelnöki tisztségen túl más választott tisztségek esetén is megvizsgálják a cikluskorlátozás lehetőségét. Hát itt akkor megint gondolhatunk akár a polgármesterekre is, hogy az ő esetükben is akár előírhatják azt, hogy 2 cikluson keresztül lehetnek polgármesterek, és bármennyire jól végzik a munkájukat, bármennyire beágyazódottak az adott településen, és ők ismerik a legjobban az emberek problémáit. Elképzelhető lesz az, hogy nem lehetnek utána nem lehet őket újból polgármesternek megválasztani úgy, hogy mondjuk 2 cikluson keresztül még a fizetésük is azért elég nyomott volt.
Igen, ez egy újabb nyomáspont az önkormányzati rendszeren, de azt gondolom, hogy összességében minden érintett tisztséggel kapcsolatban elmondhatjuk azt, hogy hát itt tulajdonképpen a választópolgárok korlátozása történik meg. Tehát, hogyha a választópolgárok úgy látják, hogy adott vezető adott tisztségben jól teljesített, akkor miért ne dönthetnének úgy, hogy folytassa, akár egy harmadik ciklusra, vagy ki tudja, hanyadik ciklusra. Ha pedig a választópolgárok úgy látják, hogy nem teljesített jól, akkor le fogják váltani. Tehát ez egy borzasztó egyszerű kérdés. Egyébként magának a Tiszapártnak a győzelme is azt mutatja, hogyha a választópolgárok úgy látják, hogy valaki más, úgy gondolják adott esetben, hogy valaki másra ruházzák a hatalmat, akkor azt meg tudják tenni. Egy másik érdekes pont, hogy ilyen cikluskorlátozásokat elnöki rendszerekben szoktak bevezetni. Európában, meg úgy általánosságban parlamentáris rendszerekben nem látunk erre példát. Tehát gyakorlatilag, és miért? Tehát ennek megvan az oka. Hogyha egy elnöki rendszer, egyrészt azért, mert itt a parlamenti többség lesz a meghatározó. Aki mondjuk el tudja dönteni, vagy aki befolyással tud lenni arra, hogy a győzelemre esélyes párt jelöltjei kik lesznek, az el fogja tudni dönteni, hogy merre fog menni az országnak a szekere. Egészen egyszerűen azért, mert hogyha az ő kezében van a többség, akkor az ő kezében lesz a miniszterelnök is, akit a parlamenti többség megválaszthat, vagy leválthat. Magyarországon egy picivel nehezebb leváltani, mint sok helyen, mert itt ugye konstruktív bizalmatlanság indítvány intézménye létezik és áll fenn, amelynek lényege, hogy a következő miniszterelnököt is az előző miniszternek a leváltásával, vagyis eltávolításával együtt meg kell választani. Ez egy picit nehezebb, mert ilyenkor az új a jelölt körül is meg kell teremteni bizalmat és a többséget. Ettől függetlenül, ugye azt látjuk, hogy, és egy kicsit tovább lépve, hogy vannak olyan elnöki típusú rendszerek, itt az Egyesült Államokra kell gondolni, ahol az elnököt, az államfőt külön választják meg, tehát közvetlenül választják meg az állampolgárok, és egy nagyon jelentős hatalma van, elkülönítettek itt ugye a hatáskörök, de a lényeg az, hogy a törvényhozás, mondjuk Amerikában a kongresszus, és az elnök egy külön csatornán választódik meg, és tulajdonképpen itt ilyen ellenpontjai is lehetnek egymásnak, de a saját hatáskörékben teljesen önállóan járnak el. Na most Amerikában ugye van korlátozás arra nézve, hogy az elnök személye kettő ciklus után már nem lehet ugyanaz, tehát nem lehet újra választani harmadszor valakit. Ennek van egy hatása, aminek az a lényege, hogy a második ciklusában egy elnöknek már nem kell attól tartania, hogy ő neki a legközelebbi alkalom is a választók elé kell állnia, vagyis gyakorlatilag azt csinál, amit akar, mert őt már úgyse fogják leszavazni. Tehát érdemes megfontolni azt, hogy bárkinek a kezébe ezt a lehetőséget odaadnák-e a magyarok, hogy teljesen a számunkérhetőség lehetősége nélkül gyakoroljon vagy töltse be a miniszterelnöki pozíciót, és hát ilyen esetben ugye meg kell fontolni ezt a jelen miniszterelnök kapcsán, aki hogy is mondjam, tehát itt a parlamenti ülés is arra mutatott rá számomra, hogy talán az önkorlátozás az nem a legfőbb erőssége, valószínűleg nem ezért szavazták, vagy nem ezért szavaztak az ő pártjára olyan sokan, tehát hogy az ő kezébe adnák ezt a lehetőséget, hogy egy második ciklusban adott esetben, hogyha újraválasztásra kerül, akkor gyakorlatilag annak a tudatában vezethesse az országot, hogy itt őt a jövőben politikai értelemben senki nem kérheti számon.
Ugye a parlamenti munka az ma is folyik. Tegnap kaphattunk ebből egyfajta ízelítőt, de akkor nézzük meg az alaptörvény módosítási javaslatokat. Ugye, ahogyha arról beszélünk, hogy cikluskorlátozás, akkor kell beszélni ezzel kapcsolatban az alaptörvény módosításról is, amit nagyon sokan Orbán Viktor miniszterelnökkel kötnek össze, hogy az egésznek az oka az, hogy mindenféleképpen a Tisza kizárja őt abból, hogy még egyszer miniszterelnök lehessen. Na de hát itt azért csak felmerül a visszamenőleges hatályú jogszabályoknak a kérdés köre is, és hát azt állítják, hogy ez nem visszamenőleges hatályú.
De az, tehát hogy ez nehéz máshogy kezelni, tehát hogy kimondja a alaptörvény módosítás, hogy 1990-ig visszamenőleg, tehát ez önmagában nehéz máshogy nevezni, mint visszamenőleges hatály, amit hát később világban lenni tudó nyugati jogi kultúrákban nem szokás megtenni ilyen szinten semmiképp. Úgyhogy hát azt gondolom, hogy ez a kérdés ez nehezen vethető fel.
Hát azért változtattak itt az alaptörvény módosítással kapcsolatban mást is, amit a KDNP már saját sikereként könyvelel.
Így van, itt egy visszalépés történt a keresztény kultúrára, illetve az alkotmányos önazonosságra való kitételek eltörlése kapcsán. Ez egyébként amellett, hogy a szimbolikus jelentősége is van a migrációval kapcsolatos védvonalként is, alkotmányos védvonalként is értelmezhető. Talán nem véletlen, hogy kénytelen volt átgondolni ezt a jelenlegi kormánypárt. De visszaugorva egy icipicit, ha még szabad a miniszterelnöki ciklusok korlátozása és a visszamenőlegességre, mert az nyilvánvaló, hogy itt félig kimondatlanul Orbán Viktorra van célozva ez a módosítás. Tulajdonképpen feltető az a kérdés, hogy, és ráadásul nagyon sietősen, tehát hogy itt most három kisebb, vagy három javaslat szerepel, de hát itt átfogóbb átalakításról beszélt a Tisza párt. Felmerül a kérdés, hogy miért kell ezzel ennyire sietni. Alapvetően már az a kérdés is felmerül, hogy miért kell Orbán Viktort kizárni a jövőbeli miniszterelnök jelöltek sorából, hogyha olyan nagyszerű kormányzást fog megvalósítani a Tisza párt, mint amit ígértek és ígérnek. De hogy ez ennyire sietősen történik meg, az további kérdéseket is felvet, mert hova kell akkor kapkodni? Tehát hogyha itt már rövid távon olyan történések várhatóak, amelyek felvetik azt, hogy a magyar választók, akik most mindenféle közönkutatások szerint úgy gondolják, hogy Orbán Viktor ilyenfajta ambícióinak nincsen jövője, azok majd így hirtelenében megváltoztatják az álláspontukat, de miért?
És hát azért ne felejtsük el azt sem, hogy a sietés az kapkodáshoz vezet, a kapkodás pedig például ahhoz, hogy nem emelték törvényi szintre az ukrán termékek Magyarországra való behozatalát, amit így utólag kellett. Viszont milyen szemmel nézi ezt Brüsszel?
Hát Brüsszel ugye kifejezte, hogy nem tetszik neki az, hogy ezt a jogszabályt ezt így meghosszabbították, de egyébként számos ilyen gyermekbetegség van, tehát aki nézte a plenáris ülést, az láthatott példát arra, hogy az ellenzék frakcióvezetője hívta fel a figyelmet egy kodifikációs hibára, tehát itt még azért van mit tanulni.
És hát érdemes lesz nézni ma is a parlamentben folyó munkát, nagyon sok mindent előre fog vetíteni. Nagyon szépen köszönöm Zila Jánosnak, hogy a rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Rácz Dorottya kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint.